Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, köszönöm az újabb bizalmat, illetve, hogy újból nagyon nagy szeretettel fogadtak. Engedjék meg egy viccel, ki a felelős azért, hogy minden konferencián csúszások vannak? Már Andrással előbb elkezdtünk erről beszélgetni. Hát mindig persze a másik, legalábbis azt szeretni az ember. Na, én csak megkérdezem, Péter, hány óra van most? Vagy illetve, hogy mennyi idő, én meddig tarthatom? Azt mond, egy órán. Köszönöm szépen. De egyébként nagyon kegyelmesek ők a testvérek, mert eredetileg 1 óra 10 percet adtak, egy életveszélyes dolog egyébként, hogyha kevesebb időt kap az ember, akkor rá van kényszerítve, hogy csak hogy akkor valahogy beleszólítsa magát. Na azért majd nagyon igyekszem. Nagyon jó címet választottak a felelősök. A felelősség kérdésével mindenkinek szembe kell néznie. De a férfiaknak a Biblia szerint különleges felelősségük van. Ugyanakkor a felelős jelző az nem tesz felsőbb rendűvé bennünket, hanem alázatra késztet. Itt a házasság hete záró rendezvényén jött elő egy számomra egy nagyon régi, fontos igén, és nem haragszanak a testvérek, ha néha a házasság hetével kapcsolatban is fogok hivatkozni, de talán a téma se áll túl messze a mai témától, illetve bennünk ez most nagyon, nagyon él. Az áró misén ezt az igét olvastam föl. Férfiak, mert kerestem azt, hogy van különleges felelősségük a férfiaknak. És eszembe jutott egy fiatal korban nagyon fontossá vált ige. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Efézus 4.25. Hát egyértelmű, hogy van. Megrettentő felelősségünk van. Ugyanakkor ez a szó, hogy ahogyan Krisztus szerette a gyülekezetet, legalább két jelentése van a számunkra. Az egyik az, hogy ránk terhelődik a felelősségnek a súlya. Mikor mondhatunk mi ilyet el magunkról? Ugyanakkor a másik egy óriási bátorítás. Krisztus önmagát adta értünk. Ő tett értünk először. Előadásomban három témakörrel szeretnék foglalkozni. Persze mindegyikben lesz még több altéma. Az első kérdésünk az, amit már egyszer mondtam, ki a felelős? A második a felelősség elhárítása, és a harmadik a felelősségvállalás és a jellemművelés. Ki a felelős? Ezt a kérdést tegnap beütöttem a Google-ba, 2,5 millió írt ki, hogy annyi találatot értem el. Bevallom, hogy nem olvastam végig őket. De azért néhány folytatást mondanánk. Ki a felelős? És akkor jön a folytatás. Egy család közérzetéért. Ezeket mind mondom, hogy tegnap olvastam ott az első 30-ban. A devizahitelezésért. Sok-sok cikk volt, tanulmány, cím, amik egyszerűen ez volt a címe. Ki a felelős? Aztán a Nyugat és Oroszország közötti konfliktusért. Egy magyar vidéki városnak a híreiből bármelyik lehetne. A képviselők úgy passzolják a korábbi évek felelősségét egymás között, ahogy a futballlabdát szokás. Azután folytatás. Ki a felelős? Az első világháborúért, az iszakömlésért, Trianonért, a görög csődért, az 5 éves kisfiú haláláért, a hibás termékekért, azért, hogy Havazás bénította meg Budapestet, a gyárbezárásokért, a válságért. A felelősség vállalásnak számos ellentmondása van. Lefelé, hogy szoktuk ezt gyakorolni? Hogy tehetted ezt? Hát hiszen ezért az ügyért én vagyok a felelős. Miért kontárkodtál bele? Felfelé. Mentegetődzünk. Erről majd a kérdésről a második pontban külön fogunk beszélgetni. Oldalirányban? Hát ez nem az én dolgom. Egy cégtől, amikor eltávolítanak valakit, egy döbbenetes élményem volt a KPMG-nél, dolgoztam hosszú éveken keresztül, és nagyon sok esettel találkoztunk, amikor el kellett küldeni valakit a munkatársak közül. És akkor mesélik a kollégáim is, hogy elmagyarázza neki a felelős vezető, hogy miért kell elmennie valakinek, visszakérdez, azt mondja, de miért? Igazán nem tudom. Elmondja az indokokat. És az az nagyon érdekes, hogy általában nem azt válaszolták, hogy ebben nincs igazat. Rosszul látod a dolgokat, pikkelsz rám, és így tovább, és nem. Miért nem mondtátok ezt meg nekem előbb? Nem merjük megmondani. Az is a felelősségvállalásnál dermesztő látni, hogy egy vezető, az elmúlt héten láttam ilyet is, az alatta levő vezetési szint kompetenciájába tartozó kérdésben azt mondja, meg kell kérdeznem a nagyfőnököt, aki kettővel még fölötte van a rendszerben. Sokféle elvárás van a férfiak felé. Most már a megértő hölgyek is cikkeznek erről, ugye a legkülönbözőbb újságokban lehet olvasni erről a témáról. Közben egyre nehezebben, egyre félénkebben merünk felelősséget vállalni. Feleségek részéről az elvárások. Lehessen rá felnézni, és rábízhassam az életemet, és a családnak az életét. A gyerekek, nyújtson az apa biztonságot, de persze ne szóljon bele a függetlenségembe. A munkahely, segítsem a csapnivaló főnököt. Ha vezető vagyok, akkor vezessek megfelelő hatáskör és jogosítványok nélkül. Emlékszem, a gyülekezetben rég volt, nem ebbe a gyülekezetben, de elvárás volt, hogy egy jó hívő férfi hetente legalább 5 napot ott van a gyülekezetben. Az egyház, hogy összekötő kapocs legyek különböző látások, irányzatok, érdekek, vélemények között. A közvélemény, legyél igazán igazi egyéniség, egészen más, mint a többiek. Közben azt tapasztaljuk, hogy hiányzik, micsoda, a férfi kép, vagy inkább még azt is mondhatjuk, hogy a férfi, hiányzik a családból, az iskolából, szintén a házasság hetén valaki mesélte, beszélgetünk. Az egyetemek és a munkahelyek tele vannak apa hiányos, fiatal hölgyekkel, beláthatatlan következményei vannak ennek. 30-40 éves férfiak úgy viselkednek, mint a gyerekek. Egyre több férfi veszíti el az állását, és ezzel együtt az egóját, az identitását, a családját idézőjelben, mert sokaknak a munkahely a család, a családja helyett. És egyre több családot ismerek, ahol a nők félretéve minden büszkeséget tartják el a családot, és megtesznek mindent azért, hogy menjen tovább az élet. Teológián is tanítok egy keveset, és kifejezetten örülök, ha egy tancsoportban legalább annyi fiú van, mint lány. Közben pedig halljuk a médiának a nyomását, ez jár neked, élvezd a mát. Itt hadd tegyek egy személyes megjegyzést, őszinte személyes megjegyzést igyekszem tenni. Remélem, hogy kinőttem a nő ellenességemet. Az évek során, itt most a házasság hete eseményei kapcsán nagyon-nagyon sok mindent újra kellett gondolnunk, és nekem is újra gondolnom, és föl kell tennem a kérdést, hol lennék ma a feleségem nélkül. Mit is jelent ez a fogalom, hogy felelősség? Egy, nagyon sok definíció van, egyet szeretnék, az interneten olvastam, én úgy érzem, hogy jól leírja a lényeget. Annak tudatában lenni, hogy minden gondolatunknak, szavunknak, döntésünknek és cselekedetünknek következménye van. Ez az első fele. A második fele, a felelősség az a kötelezettségünk, hogy vállaljuk a következményeket. Tehát a felelősség egy tudatosságot jelent, egy tudatos életet jelent, tehát, és egy kötelezettséget jelent. Érthető, hogy menekülünk előle. Tipikus formái. Kiszervezzük a felelősséget. Hány és hány munkahelyen látjuk azt, hogy egy kellemetlen hírt kell közölni valakivel, mondjuk eltávolítják, akkor ezt nem vállalja föl az illetékes vezető, kiadja a HR-nek, küld egy körimélt, vagy bármi mást. Megdöbbentő élményünk volt, szintén a házasság heténél a családbarát programba egyeztettek velünk. Szerdai nap a kedves riporternő átbeszélte, hogy mi mit készítsünk ebbe elő, majd másnap beszélünk, hogy hogy haladunk előre. Ez volt szerdán, csütörtökön előkészítem, visszajelzek, nem érem el, e-mailt írok, nincs rá válasz. Pénteken hív egy idegen telefonszámról ugyanez a hölgy. Nagyon kedvesen elnézést kér, hogy nem tudott eddig jelentkezni, de őt tegnap kirúgták. És azért nem tudott jelentkezni. Hát kicsit beszélgetek vele, hogy mint semmi. És mondom, de le is írtam e-mailbe, amikor nem értem el. Ne haragudjon, azt mondja, az e-mail címemet azt azonnal megszüntették. De ha elküldené még egyszer, itt áll mellettem a kedves kolléganő, akit én nagyon ajánlok, aki átveszi tőlem ezt a feladatot, ha elküldené neki is ezt az e-mailt. Micsoda felelőssége van egy nagy szervezetnek? Nem akit kitesznek, nem annak a főnöke, vagy valaki hívna és biztosítaná az átmenetet, ki vagy rúgva, de a te felelősséged az, hogy ez a műsor menjen a sok mellett. Nem is értem. Annyit nem bízunk rá, hogy megtartjuk az e-mail címét, még le nem zárja a dolgokat. Azt nem. De azt, hogy majd ő úgy adja át, hogy ne sérüljön mondjuk a Magyar Televíziónak a hírneve, azt elvárják tőle. Jó, hogy vannak ilyen felelős emberek, akik ilyen szituációba is fölvállalják. A másik egy nagyon tipikus eset a tagadás. Tagadjuk. Hát annyira összetett a helyzet, a mai világunkban olyan bonyolultak a dolgok. 2008-ban ugye a Lehman Brothers pénzpiaci cég csődjének a bejelentésével indult tulajdonképpen a mostani nagy gazdasági válság 2008. szeptemberében. Ugyanez év novemberében II. Erzsébet királynő meglátogatta a híres London School of Economics-ot, tehát a londoni gazdasági egyetemet, és az a máskor nagyon óvatos és visszafogott hölgy, II. Erzsébet királynő megkérdezi ott, hogy miként lehetséges, hogy mindez senki nem látta előre ezt a borzalmas helyzetet, hogy ez be fog következni. Kérdezte meg. És az egyik professzornak ez volt a válasza. Az egymás követő történéseknél mindenki valaki másra támaszkodott. És mindenki meg volt győződve arról, hogy helyesen cselekedett. Az a szomorú megállapításom, hogy nekünk hívő embereknek kifinomult technikáink vannak, még ennél is, a menekülésre. És így térünk rá a második témánkra, hogy megnézzünk egy példát, egy bibliai példát, hogy hogyan történik tulajdonképpen a felelősségnek az elhárítása. Úgy is mondhatjuk, hogy ennek a magas iskolája. A Biblia nagyon sok példát hoz a felelőtlenségre és a felelősségvállalásra. Nem szépíti az eseményeket. Nem nyugszik bele ebbe a gondolkodásba, de hát itt mindenki jót akar. Én csak az előzőhöz kapcsolódtam. Egy nagyon lehanguló történetnek a tanulságait szeretnénk egy picit szemügyre venni. A férfi csendes napnak talán ez az előnye, hogy szabad ilyen lehanguló történettel is őszintén foglalkozni. Történetünk főhőse Éli főpap, aki látszólag egy igen jámbor, sőt, kegyes ember volt a bírák korának a végén, úgy Krisztus előtt 1120 körül. Tudjuk azt, hogy ez a kor rettenetes kor volt, nagyon nehéz korszak Izrael népe életében. Mindenki azt csinált, amit akart. És sok-sok borzalmat olvashatunk erről a korszakról. És ahogy említettem, ez az Éli egy jó ember volt. Egy olyan kedves öreg úr. Nem mond semmi a Biblia arról, hogy ő elkövetett volna rossz cselekedeteket. És mégis, hogy látjuk, óriási felelőssége volt. Első eseményünk az, amit megfigyelünk, Hofninak és Fineásnak, Éli két fiának, akik szintén papok voltak, volt egy szokásuk, így mondja a Szentírás, szokásuk. Ezt jegyezzük meg feltétlenül. Tele vagyunk szokásokkal. Nekik volt egy szokásuk, mégpedig mi, amikor jött a nép, hogy áldozatot mutassanak be, és meg kellett főzni a húst, vagy sütni a húst, akkor a, nem is ők maguk, hát ők papok, a szolgáik a három ágú villájukkal oda mentek, és elvették az emberektől az áldozat bemutatása előtt a legjobb falatokat. Ha valaki pedig nem akarta odaadni, hanem kérlelte őket, hogy de hát vigyétek a rosszabbat, vagy előtt haláldozzam oda Istennek, és a maradék legyen a tietek, vagy bármit, akkor ezek erőszakosan azt mondták, hogy nem, ha nem adod, akkor elveszem erőszakosan. Az ige azt mondja róluk, hogy elvetemült emberek voltak, nem törődtek az Úrral, sőt azt is olvassuk, hogy még ebben a történetben csak áldozatként vannak a nők, sehogy másképp csupa férfi szerepel benne, hogy a templom körül szolgáló asszonyokkal pedig vallási prostitúciót gyakoroltak. Mi volt a következménye? Ugye azt beszéltük, hogy következmény van a felelőssége kapcsolatban, ezt a következményt föl kell tudnunk, kellene tudnunk vállalni. Megmondja az ige, mert megutálták az emberek az Úrnak szóló áldozatot. Ez a következmény. Nem csak az, hogy közömbösek lettek, nem csak az, hogy kialudt a szívükből a láng az Úr felé, az első szeretet elmúlt, nem csak ez. Megutálták az Úrnak szóló áldozatot. Visszaemlékszem gyermekkoromra, És azt kell mondani, és erről többször beszélgettünk fiat barátaimmal is, akkor is, meg most is, hogy a kettős nevelést azt egész jól elbírtuk. Tehát, hogy volt egy ateista nevelés az iskolában, és volt egy hívő nevelés a gyülekezetben, a családban, ezt egész jól elbírtuk. De sajnos bejött egy harmadik szál. És erre mondtuk azt, hogy a hármas nevelést már el se lehet viselni. Ez pedig az volt, amikor láttuk, nekem legalábbis az volt a legnehezebb, amikor olyan hívő testvérek, vezető férfiak csúnyán beszekednek egymással, akikre én meg fölnézek. Vagy addig legalábbis fölnéztem. Vagy szeretnék fölnézni. Nagy a felelősségünk. Az emberek, a gyerekeink, a kollégáink közelednének az Úrhoz. De lehet, hogy éppen miattunk, elnézést, hogy ezt mondom, de az ige így mondja, lehet, hogy miattunk megutálják az Úrnak az ügyét. És azzal azonosítják, amit mi csinálunk, pedig nem erről van szó egyáltalában. Mi férfiak hatalmunkkal visszaélve sokféle módon lophatjuk meg gyerekeinknek a vágyakozását, a feleségünk tiszteletét, a munkatársaink bizalmát. Először is, tehát ez volt Hofni és Fineás papok szokása. Másodszor látunk, meglátjuk a felelősségre vonásnak a paródiáját. Az öreg Élinek a fülébe eljutott a hír, hogy mit csinálnak a fiai. Már ez is furcsa. Mi az, hogy eljutott a hír? Mi az, hogy nem tudja egy első számú vezető, hogy mit csinálnak alatta a beosztott vezetők? Mi az, hogy nem tudja? Ő olyan messze van már, elkülönült a néptől, elkülönült az emberektől, elkülönült a szolgálatától? Eljutott hozzá a hír. Mit csinált erre Éli? Miért csináltok ilyeneket? Ne tegyétek, fiaim! Ennyit mondott. És indoklásként, az még érdekes megnézni, nem azt mondja azt, hogy ti megraboljátok az Úrnak a dicsőségét, hogy ellenetesztek a törvénynek, hogy az emberek megutálják az Úrnak való áldozatot, mert ez történt. Nem ezt mondja. Miért? Az emberek nem jó dolgokat mondanak rólunk. Tehát neki a gondja mire volt? A családnak a hírnevére. És nem az Úrnak az ügyére. Élinek milyen mulasztásai voltak? Első, nem akkor foglalkozott a problémával, amikor az felütötte a fejét. Hát ez azt olvasuk az igébe, hogy egész Izrael ettől szenvedett. Erről mindenki tudott. Ez így történt. Volt a szabály. Az iratlan törvény, Isten törvénye helyett. A második hibája az volt, hogy nem tartott valódi számonkérést. Pedig róla azt olvassuk a Bibliában, hogy ő volt Izrael népének az első számú világi vezetője, mert országos bíró volt, és első számú vallási vezetője is ő volt egy személyben. Meg volt hozzá minden jogosultsága. Harmadszor nem szabott ki semmiféle büntetést. Semmi következménye nem volt. Ennyi. Miért nem élt Éli a hatalmával? Azt olvassuk róla, hogy élemedett korú ember volt. Föl kell tennünk a kérdéseket, és akik már úgy idősödünk azoknak, ez egy komolyabb kérdés. Felmente bárkit is a kora a felelősség alól? Különben Éliről azt olvassuk, hogy még évtizedekig volt szolgálatban, és ugyanúgy látta el, vagy nem látta el a szolgálatát, mint ahogy addig. Azt szoktuk mondani, ugye, hogy az életkorral jár együtt a bölcsességnek a kiérlelődése. És ez biztos, hogy szükségünk van. De vegyük azt figyelembe, hogy önmagában az életkor az nem jelenti azt, hogy föl tudjuk vállalni a felelősséget. Lehet, hogy éppen a negatív tapasztalataink és félelmeink akadályoznak meg abban, hogy a közösség érdekében jól tudjuk használni a hatalmunkat. Még azt is megkockáztatom, sőt úgy látszik az igéből, hogy azért az Éli papának is volt egy kis mellékes keresete a fiainak az üzelmeiből. Harmadik epizódunk ebben a történetben, aminek azt az alcímet adtam, elég erkölcsösnek lenni, mint hogy Éliről nem olvasunk semmi dolgot, hogy ő erkölcstelenül viselkedett volna. Olvassunk föl egy igét a Sámuel első könyvéből, második fejezet 27-től 30. versig. Csak figyeljük meg, hogy milyen kemény szavakat használ a Szentírás. És eljött Istennek egy embere Élihez, és így szólt hozzá. Ezt mondja az Úr. Világosan kijelentettem magamat atyád háza népének, amikor Egyiptomban a fáraó házában voltak. Izrael valamennyi törzse közül őt választottam ki a papi tisztségre, hogy feljárjon oltáromhoz, illatáldozatot mutasson be, és viselje az efódot színem előtt. Atyád házának népének adtam Izrael fiainak minden tűzáldozatát. Miért tapossátok lábbal véres áldozatomat és ételáldozatomat, amelyet e hajlék számára parancsoltam? Miért becsülöd fiaidat többre, mint engem? És miért hízaljátok magatokat népem Izrael minden áldozatának a legjavával? Ezért így szól az Úr, Izrael Istene, bár határozottan megmondtam, hogy a te házad népe, a te családod fog örökké színem előtt járni, most mégis így szól az Úr, nem így lesz. Éli kivételes helyzetben van. Volt egy ember, egy névtelen proféta, az Isten embere, aki a hatalom szemébe merte mondani a kemény igazságot. Ez már egy önmagában egy kegyelem. Hányszor, hány és hány vezető szenved abban, hogy nem merik megmondani neki az igazságot. Lehet, hogy nekünk sem merik megmondani a gyerekeink, a gyülekezetbe a testvéreink, a munkahelyen a kollégáink, nem merik megmondani. Mert elhallgattattuk őket, megfélemlítettük őket, vagy bármi más oka lehet. Mi volt ennek a Isten emberének az üzenete a felelősség szempontjából? Először is felhívja Éli figyelmét, a főpap figyelmét, a papok feladatainak, feladataira és felelősségeire. Minek teszi? Hát azért ezt csak tudja egy főpap, nem? De felhívja. És aztán három kérdést tesz fel, és ebben a három tett fel, és ebben a három kérdésben három vád fogalmazódott meg. Amit itt olvastunk az előbb, minimálisan csak a mai nyelvre fordítom le, de ez van ott, nézzék meg most testvétek. Első kérdés, miért manipulálod a rád bízottaknak a hitét? Miért manipuláljuk a ránk bizottaknak a hitét? Másodszor, miért nem a közösség érdekében vezeted őket? És a harmadik, miért a saját anyagi hasznodat helyezed előtérbe minden látszat ellenére? Éli magatartásában ennél a pontnál mi volt a legmegdöbbentőbb? Éli nem válaszolt. Semmit. Ez a farahány borsó, ugye? Esete. Így bújjunk ki a felelősség alól. Belül valószínűleg igazat adott. Nem válaszolt semmit. Vajon kap még esélyt? Kapott. Éli egy második esélyt is. Következő pont, alpontnak a címét azt adtam, hogy álkegyes hárítás. Ismerjük mindnyájan a történetet, ugye, hogy a kis Sámuel bekerül Éli házába szolgálni, segítse a főpapot. És az Úr megjelenik Sámuelnek, nem is tudja azt, hogy az Úr szólította őt, még az Éli igazítja el, hogy hát ha újra szól, akkor mondjad azt, hogy itt vagyok, hallja a te szolgád. És egy borzalmas, kegyetlen ítéletet hall Sámuel Éli házára vonatkozólag. Minden időkre szóló ítéletet tartok háza népén azért a bűnér, amelyről tudta, hogy fiai azzal átkot vonnak magukra, és mégsem fenyítette meg őket. Hogy egy kis, egy fiatal, felnövekvő gyereknek egy ilyen üzenetet kapott. Benne van a felelősségvonásnak a lényege, minden szempontból. Éli kíváncsian kiszedte Sámuelből, nem merte elmondani, de azért az Éli kis kiszedte belőle. Elmondta Sámuel. Mi szokott ilyen esetekben történni? Hát az egyik az, hogy elteszik lábalól, aki ilyen rossz hírt hoz, ugye? Félreteszik, megölik, szószoros értelmében, vagy átvitt értelemben, valamilyen formában. Nagyon tipikus. Másik tipikus dolog, hogy valamik tessék-lássék dolgot csinálnak akkor vele. Hát azért ez az Éli nem volt ilyen ember. És ez talán az egyik legfájdalmasabb ebbe a történetbe, egy kegyes frázist mond. Azt mondja itt Éli, ő az Úr. Tegye azt, amit jónak lát. Ha ezt így kiragadjuk a Bibliából, akkor ez mintaszerű, nem? El tudjuk mi ezt őszintén mondani? De így együtt ebben a történetben borzalom. Amikor kap egy figyelme, újabb figyelmeztető, egy újabb lehetőséget. Hát, én fiaim csinálják a gonoszságot, de ő az Úr. Tegyen, amit akar. Mit tett volna Éli ebben a helyzetben? Ezen nem ponton? Nem tudjuk pontosan. De biztos, hogy, és látjuk a Bibliában is a történeteket, hogy ilyen esetben az emberek, ha észhez térnek, akkor megpróbálnak bármit könyörögni az Úrhoz, összehívni a nép véneit, segítséget kérni, vagy mint Mózes fölment a hegyre, és akkor azt mondja, akkor inkább engem törölj ki az élet könyvéből, de ne a bűnös népet. Valamit csinálni. Nyilvános bűnbánatot tartani. Hányszor is hányszor látjuk ezt is a bibliai történetekben. Ninive így menekült meg Jónásnak a nagy bánatára, ugye? Hogy hittek az ő proféciájának, és megbánták a bűnüket, és Isten megbánta az ítéletet. Hát lettek volna lehetőségek. A Élinek nem számított a második figyelmeztetés sem. És az ötödször azt látunk, hogy mi lett mindennek a következménye, azon kívül, hogy a nép megutálta az áldozatot, elég nagy következmény. Az Éli fiai csináltak egy veszedelmes próbálkozást. Ez egy tipikus esete a bukásnak, tipikus folyamatához tartozik. Ez a két elvetemült fiú, pap, aki semmireben nem vette Istennek a parancsát, az ő szolgálatukat, semmiben nem vette, amikor nagy bajban voltak, és a filiszteusokkal háborúban voltak, akkor elvitték Istennek a ládáját, a szövetségnek a ládáját, elvitték a harcba. És Hofni és Fineás velük ment. Na majd a szent láda majd megment bennünket. Igaz, hogy eddig gyaláztuk, semmibe vettük, ki se szabadott volna onnan mozdítani. Tudjuk, hogy micsoda előírások voltak, hogy hogyan szabadott azt szállítani, ki érhetett és hogyan hozzá. Lazán elvitték magukkal, mint egy bálványt. Na majd ez segít. Közben azt olvassuk az igéből, Éli már ugye öreg volt, ő nem ment a harcba, otthon volt, Éli szíve remegett az Isten ládája miatt. Eljutott oda, hogy itt most valami borzalmas baj van. És tudjuk, hogy teljes tragédia következett be. A szövetség ládáját elrabolták a filiszteusok, Hofni és Fineás meghalt a harcban, és amikor Élivel közlik ezeket a híreket, székéről lefordítva szörnyet halt. Péter Drucker a világ egyik legnagyobb menedzsment tanítója, tehát azt mondja, hogy a vezetők minősítésének igazából egyetlen egy mércéje van. Nagyon sokféleképpen mérik a teljesítményét az embereknek. A családban is, a munkahelyen, aztán különösen nagyon sokféle mutató alapján mérik. És azt mondja, egy hiteles mérce van csak. Mégpedig az, hogy mit hagyott maga után. Mi van akkor, amikor már ő nincs ott a szervezetben? Hát látjuk azt, hogy Éli elég szörnyű helyzetet hagyott maga után, és mi azt gondolom, hogy szeretnénk valami egészen mást hagyni magunk után. Azt javaslom, hogy most a harmadik pont előtt álljunk föl, és egy éneket énekeljünk el.
673-as száma, Jézus, te égi szép tündöklő fényű név. Jó?
Köszönöm szépen. Milyen ember volt Éli? Összefoglalóan. Mondhatjuk azt, hogy felelőtlen. Sőt, jellemtelen ember volt. Milyen emberek szeretnénk mi lenni? Felelősek. Nem a felelős. Nek van két jelentése, ugye, felelős döntéshozó, aki a pozíciójából felelőssé tehető. Ez az egyik. A másik pedig az, aki felelősen viselkedik. mi felelős emberek szeretnénk lenni. Sőt, azt mondhatjuk, hogy jellemes emberek szeretnénk lenni. Mielőtt megnéznénk, hogy miként építhetjük saját jellemünket, mert ezért felelősek vagyunk, ahogy a bevezető áhítatban is hallottuk, és miként segíthetjük azoknak a jellemépítését, akikért felelősek vagyunk, vegyük szemügyre, hogy mi is a jellemnek a lényege. És itt tartunk a harmadik pontunknál, a felelősségvállalás és a jellemművelés kérdésénél. Nagyon sokat fogok most Ózginisztől idézni, mert sokkal gyorsabb, hogy egy tömör idézetet felolvasok, mint hogyha magam bukdácsoló szavaival próbálnám elmagyarázni. Mi a jellem? A jellem tehát egészen más, mint a személyiség, mint az imázs, a hírnév, vagy a híresség. Ha egy ember jelleméről beszélünk, az ember leglényegére gondolunk. Arra a belső valóságra, amelyben az ember gondolatai, beszéde, döntései, magatartása és kapcsolatai gyökereznek. Megjegyzem, hogy ezekért vagyunk felelősek, erről beszéltünk eddig. A jellem, mint olyan, a magatartásnak a meghatározója, a magatartás pedig a jellemnek a megnyilvánulása. Amikor ezt olvastam újra, ezt a meghatározást, akkor az egy bibliai kifejezés jutott az eszembe. Egy szóval mondhatnánk, hogy mi a jellem, a szív. A szív teljességéből szól a száj, és folytathatnánk a gondolatokat. Szintén az elmúlt héten jött elő, és nem is értettem ezt a dolgot, hogy hogy lehetséges, hogy ugyanaz a hívő ember, aki egyrésztről a legszebb igazságokat tudja mondani, a legérthetőbb formába, a legaktuálisabb módon, ugyanaz az ember éles helyzetekben méltatlanul viselkedik. Jó, hát másokon ezt jobban látjuk, lehet, hogy ilyenek vagyunk mi is, de hogy lehetséges az, amikor a szív teljességéből szól a száj? És amikor készültem ezek a gondolatok, akkor jött előm, hogy használja a Biblia ezt a kifejezést, hogy a két szívű ember. Az első dolog az, hogy a jellemünk az a szívünk. Arra törekedjünk, hogy egy szívünk legyen csak. Hiszen álcázással egy ideig leplezni lehet a jellem igazi voltát. Meg nem történt változásokat is lehet tettetni. Azonban végül mégis mindig ki fog ütközni a jellem igazi valója a maga jó vagy rossz következményeivel együtt. Ózginisz azt is elmondja, hogy miért fontos a gyakorlati életünkben a jellem. Kifelé a jellem annak a bizalomnak a csatlakozási pontja, amellyel a követők a vezetőhöz kapcsolódnak. Helyettesítsük be magunkat. Kifelé a jellem annak a bizalomnak a csatlakozási pontja, amellyel a körülöttünk lévők, a hozzám közel állók, a családom, a munkatársaim, a gyülekezeti emberek kapcsolódnak hozzá. Óriási jelentősége van. A jellemtelen emberhez nem szeretnek kapcsolódni. Rájönnek arra már egy kor után a gyerekek is, hogy apa nem tud mindent. Ugye, úgy 6 éves koruk után ezt már látják körbelül. De a jellemes apákra úgy vágynak, mint egy falat kenyérre. Folytatja. Tehát van egy kifelé való jelentősége, és van egy befelé. Befelé pedig a jellem az, ami a vezető lelke legmélyén egyrészt hajtóműként, másrészt fékként szolgál. Hajtóműként és fékként. Motivációként és fékként. Sok esetben a jó cselekedetekre való első ösztönzés és a rossz cselekedet legvégső gátja egyaránt a jellemből fakad. Mind a két irányban van óriási felelőssége. Nem tennénk magunktól a jót. Az olyan macerás. De az első ösztönzés, ha a jellemünk rendben van, akkor a jó irányba tudunk elindulni. Mindnyájunkban meg ott van a rosszra való hajlam, hívő emberekben is. De a rossz cselekedet legvégső gátja a jellemből fakad. És ez volt Éli tragédiája, hogy nem volt meg ez a gát az életében. Két rövid gondolat. Kis döntések formálják a jellemet, a nagy döntések pedig megmutatják azt. Azt gondoljuk sokszor, na, hogyha itten mártírnak kell lenni, mint Dietrich Bonhoeffer, akkor majd mi persze. Ilyen nincs. A jellemet a kicsi döntések formálják. És a nagyok azt csak megmutatják, ha arra kerül a sor. A másik a tehetség ajándék, a jellem pedig döntés. Sokszor mondjuk azt, hogy már nem tudjuk, különböző ajándékokat kaptunk, és ez így van rendjén, ez az Úr akarta így, de nem a jellem kérdésben. Az egyformán jár, kaphatja mindenki. Ránéztem az órára, 11 perc van még az egy órából, úgyhogy én mostan csak nagyon villanásszerűen fogok felsorolni 6 elemet, 6 olyan lépést, aminek a segítségével formálhatjuk a saját jellemünket, illetve másik oldalról segíthetjük azokat, akik ránk bizattak, hogy ők is formálják a saját jellemüket. És akkor délután lehet ezekről beszélgetni személyesen a gyakorlati tapasztalatokkal. Az első elem, a jó jellem egyik alapfeltétele, hogy legyen egy végső norma, amelyhez létünket, gondolkodásunkat és tetteinket mérjük. Az emberek többsége a családjából vagy a hitéből meríti ezt a végső normát. A hívő emberek esetében a hit normája még a család normájánál is magasabb. Vagy fontosabb. A hiten belül pedig Isten szentsége adja meg az abszolút, nélkülözhetetlen és ellentmondást nem tűrő normát. A becsületességet, a tisztességességet, a tisztaságot, a jó akaratot a másik iránt, és sorolhatnánk ezeket fel. Megint csak Péter Drucker mondja azt, hogy a vállalati vezetőkről írja, hogy sok mindent megbocsájtanak egy vezetőnek a munkatársak. A tudatlanságot, a hibákat, a gyengeséget, a rossz modort, de nem bocsátják meg a tisztességtelenséget, és az sem, ha tisztességtelen közvetlen vezetőket neveznek ki föléjük. Mint ahogy Éli is tette. Miért van más normánk a vasárnap? Na most még szombaton is, mint hétköznap. Miért van más normánk a gyülekezetben, és miért van más normánk a családban és a munkahelyeken? Egy végső norma. Másodszor. Magának Istennek a jellemére építve a jó jellem második lényegi eleme a mély és maradandó változásra való képesség. Ahol szükséges. Még egyszer, a mély és maradandó változásra való képesség, ahol ez szükséges. Enélkül a jellemhiba marad. És ezen a legjobb szándék és a legdörzsöltebb arculattervezés sem tud változtatni. Nem felületes, divatos változásról van szó. És eddig voltam egy menedzsere egy cégnek, most elmentem borászkodni, és ismerjük ezeket a történeteket. Nem personal brandingről van itt szó, a személyes márkaépítésről. Persze nagyon jó, hogyha az ember el tudja mondani azt, hogy mi minden van benne, hogy ezt értékeljék a többiek, de itt egész másról, itt a metanoiáról van szó. A gondolkodás módnak a drasztikus megváltozásáról. Hogy fölismerjük Istennek a jó és tökéletes akaratát. Hogy a rosszra ne rosszal válaszoljunk, hanem jóval. Hogy valódi békességre törekedjünk. Érdemes a Róma 12-t elolvasni. Harmadszor. A jó jellem művelésének harmadik lényeges eleme az erkölcsi felelősségre vonhatóság. Bármilyen magasra is helyezzük életünk végső normáját, és bármennyire gyökeres lehetett is személyes megváltozásunk, a megtérésünk, menet közben újra, továbbra és folyamatosan újra meg újra szükségünk lesz korrekciókra. Éli nem hallotta meg a figyelmeztetést, nem válaszolt az elsőre, vagy kegyes frázissal intézte el a másodikat. Senki, egyikünk se szereti hallani a figyelmeztetést, a visszajelzést, a jó szándékút sem. És ebbe a hívő emberek élen járnak, azt kell mondanom. Nem olyan rég szerettem volna egy régi-régi hívő ismerős barátomat meginteni, vagy valamit visszajelezni, ami hát nem arról volt szó, hogy de nagyszerű voltál. Tudjátok, mi volt a válasz? Az, hogy hát most tudtam azt, hogy fognak támadások jönni ebben a helyzetben. Az ellenség mindig támad, amikor az Úr munkálkodik. De azt nem gondoltam, hogy ebből az irányból már magyarul tőlem fog jönni a támadás. Negyedszer, a jellemművelés negyedik fontos eszköze a lemondás. Az a képesség, hogy határozott nemet mondjunk azokra a rossz szokásokra, amelyek a rabságukba akarnak ejteni bennünket. Nemet a rossz szokásokra. Reméljük, hogy nincsenek annyira rossz szokásaink, mint ahogy látta, ami Hofninak és Fineásnak volt. Reméljük. De vannak rossz szokásaink. Előítéletek, legkülönbözőbb fajtái. Más felekezetekhez tartozok. Hát szomorúan el kell mondani ebbe a körben is, egy hívő, komoly vezetői körben jött elő, hogy mekkora probléma ma keresztények között az antiszemitizmus. És még rengeteg fajta előítéletünk van. Én azt gondolom, hogy talán az a legrosszabb, hogy a rossznak a különböző fajtáit összekeverjük saját életünkre és a másokra vonatkozólag. Csak nagyon röviden. Van öt fajtája, az első a természeti rossz. Ha kilépünk innen, lehet, hogy a fejünkre esik egy tégla. Jön egy vihar, a cunami, a vörös iszap, stb. Mindnyájan ki vagyunk téve ennek. A második az erkölcsi rossz. Azt hiszem, azt nem kell magyarázni. Harmadik a radikális rossz, amikor az erkölcsi rossz eluralkodik egy személy, vagy egy társadalomnak az életében. Hallottunk erre is az áhítatban példát, ugye? Amikor az volt a természetes eluralkodó. Van egy nagyon súlyos, és ez egy rossz szokásunk, hogy a negyedik, amit metafizikai rossznak is szoktak nevezni, ez azt jelenti, hogy ezt az erkölcsi rosszat és a radikális rosszat visszasüllyesztjük a természeti rossznak a szintjére. És azt mondjuk, hát ilyen dolgok történnek a világban, az én életemben is, meg a körülöttem levőben is, hát ez olyan, mint kitört a vihar. Nem tehetünk ellene. A cunami az már csak így működik. Hány és hány ilyen van? Ez is egy rossz szokásunk. Vagy van ennek a fordítottja is, amikor látjuk, hogy valakinek az életében, és ez is veszélyezteti a hívő embereket, sokat láttam ilyet, egy hirtelen betegség és nyomorúság köszönt be az életébe. Évekkel ezelőtt láttam egy fiatal házaspárn az egyik gyereke nagyon beteg lett. Ahelyett, hogy mindenki őszintén segített volna, jöttek az ítélkezések. Biztos van valami bűn az életében. Ez a fordítottja, ugye? És van egy ötödik is, az irracionális rossz, amikor egyszerűen nem tudunk örülni annak, hogy a másiknak jó. Ötödik. A jellem kiművelésének ötödik fontos eszköze a megbocsájtás. Élet óhatatlan velejárója, hogy sérelmeket kell elszenvednünk. Akár szándékosan, vagy akaratlanul. Akár szóval, vagy tettel. Akár egy csípős megjegyzéssel, vagy egy rosszindulatú tördöféssel okozzák azt. A jellem szempontjából az a kérdés, hogy a sérelmekre miként reagálunk. Bosszú szomjas nehezteléssel, vagy a megbocsájtásnak a nagy lelkűségével. Egy példát hadd mondjak. Megint házasság hete. Behívtak a TV2-be is bennünket, a Mokkába, reggeli műsorba. Rossz érzésünk volt. Hát ezt a milliót nem ismertünk, csak úgy elképzeltük, hogy nem lesz annyira jó, de mondták a szervezők, hogy muszáj, ha meghívtak. És olyan volt a millió, ami ennek elképzeltük előre. Bejövünk a stúdióba, ott már beszélgetnek a riporterek velünk, és így őszintén, ugye a motto az volt, hogy a megtartó hűség, hát itt mindjárt elváltunk, mondja. Ott beszélgetnek. Utána elkezdődik a felvétel, beszélgetés, a riporternő mondja, őszintén elmondja. Itt arról beszélgetünk az elején, hogy mindenki itt elvált közülünk. És ezt a mottót választott. Tehát nem tud, mondjanak már valamit ehhez. És akkor elmond, nagyon rövid, 2-3 perc van ilyenkor, ugye? Hát azt mondja, hogy hihetetlenül fontos a házasságban is a megbocsájtás. És megdöbbentünk, hogy ez hogy megragadták ezt a szót. És többször visszatértek rá, és mint üzenetként ezt vitték tovább. Hatodik, a jellemművelés hatodik lényegi eleme. Na, mit gondolnak mi? Nincs találós kérdés, mert vége van. A diszkréció. A titoktartás. A szabadság attól, hogy erényességünkkel hivalkodjunk, és jó tulajdonságainkért, eredményeinkért nyilvános elismerést várjunk. Befejezésül Máté 11:29. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és megnyugvást találtok a lelketeknek. Minden iga keserves. A jellemformálás igája is keserves. Egyedül Jézusé boldogító, mert ő segít hordani ezt az igát. Köszönöm szépen!